lehetővé válik,
hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve, 1936. április 19-én Ákos falván született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutató emlékét idézzük, akiről Szőlősi András zeneszerző azt mondta, Szabó Csaba életműve még mindig a felfedezendők sorának végén áll, és várja, hogy sok apró fekete kis kő között valaki észrevegye egy gyémánt ragyogását. De ahhoz is lusták és tudatlanok vagyunk, hogy a sok kis fekete kő közül kiválasszuk azt a valódi ragyogást, amely gyémántá teszi a gyémántot. Ez a gyémánt kétféle ragyogást sugároz, a korszerűséget és az időtlenségét. Ezt a ragyogást is köszönjük Szabó Csabának. Műsorunk vendége a zeneszerző fia, Szabó Péter, Lisztdíjas Gordonka művész, a Budapesti Fesztivál zenekar szóló csellistája, akit arra kértem, egy kis zenei játékkal idézzük fel édesapja életét és életművét. Az első mű, amelyről Szabó Péter mesél, majd a részletet a lánya, az ugyancsak kiváló csellista Szabó Ildikó játsza, a Szvit szóló gordonkára kolompokkal, amelyet Szabó Csaba fia 16. születésnapjára írt.
Nagy örömmel veszek részt a játékba. Ez a mű, ez valóban nagyon különleges darab, négy tételes a mű, és mint ahogy a címében is benne van, vannak kolompok is benne. Ezeket a kolompokat a második tételben lehet hallani. Ami még nagyon érdekes, hogy a kolompokat azt az előadónak kell megszólaltatni. Volt egy csodálatos nagynéném, aki itt élt Budapesten, és a japán nagykövetségen volt japán-magyar tolmács, és amikor én eljöttem tanulni Magyarországra, akkor mindig meglátogattam őt, és egy csodálatos ilyen hármas kolomb volt felakasztva a falra, és hát nagyon nagy becsben tartotta őket, mivel hogy azt egy svájci ismerőse adta neki ajándékba, és nekem annyira megtetszett, hogy hát ajándékba odaadta nekem, és én ezt hazavittem. És nem csak nekem tetszett ez a kolomb, hanem édesapámnak is megtetszett, és akkor arra gondolt, hogy ezt belekomponálja egy műbe. Nagyon épített arra ebben a kompozícióban, hogy nekem abszolút halásom van, mert az első tételnek a címe dallam negyedhangokkal, ami hát ugye mint a cím is magába foglalja, tehát nem csak a félhangokat aknázza ki, hanem a negyedhangokat is. Már Bartók is foglalkozott negyedhangokkal, tehát ez a fajta szellemi Bartókból jövő, a magyar népzenéből jövő táplálék, illetve a műnek a gyökerei, tehát itt megszólalnak az első tételben ezek a zenei gyökerek is. Aztán akkor a második tétel az a kolompoké a főszerep, és gyakorlatilag arról szól, hogy megszólalnak a kolompok, aztán utána a cselló imitálja a kolompoknak a hangját, és nagyon különleges ilyen üveghang picikátók is megszólalnak, teljesen kiaknázva, hogy mondjam, a cselló technikai lehetőségét, sőt, előre is vetít bizonyos dolgokat a hangszer technikájával kapcsolatban. A harmadik tétel tulajdonképpen az is negyedhangokra épül, és harmadik tételben énekelni is kell, tehát ott a cselló játék mellett el kell tudni azt képzelni, hogy miközben harmóniákat játszik az ember a cellóján, közben elkezd énekelni egy olyan dallamot is, ami megad az egész műnek egy ilyen korál és egy ilyen nagyon misztikus, transzcendens hangulatot. Úgy kell énekelni, hogy bocca chiusa, tehát a száj az zárva van, tehát nem nyitott ajakkal énekel az ember, hanem az is megteremt egy nagyon különleges hangulatot, és hát a finálé tétel, a negyedik tétel az gyakorlatilag a csángó ütőgordonnak a virtuózitását és az 5/8-ados ritmusát ülteti át a csellóra, ami szintén nehéz. Mindezt 16 évesen, tehát úgy fel volt adva nekem lecke, hogy akkor fiam, ezt csináld meg. A mű az Marosvásárhelyen volt bemutatva, a Kultúrpalotának a kistermében. Hát minden évben volt egy ilyen szólóest lehetőségem 13 éves korom óta. Ott szólalt meg először, aztán a Magyar Rádióban fölvettük a 90-es évek elején, ha jól emlékszem. És aztán jött Ildikó, és azt mondta, hogy apa, ha te ezt eljátszottad, akkor én is el szeretném játszani. És én ennek borzasztóan örültem, mert valóban olyan technikai megoldások elé állítja az előadót, nagyon sokat kell tudni a hangszer kezeléséről.
A szólogordonkára írt szvit kolompos tétele után most egy nagyon érdekes irányba kanyarodunk. Ugye említettük, hogy Szabó Csaba erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós népzenekutató, és most elsősorban a zenetudós népzenekutató lép elénk, hiszen egy nagyon érdekes területet fedezett fel, talán elsőként, a népi éneklés hagyományainak egy egészen különleges részét.
Igen, ez a többszólamú éneklésről szól, ez a felfedezés, és tulajdonképpen a 18. századi diákos harmonizációnak a felfedezése, ami a mai napig él egyetlen egy faluban, Erdélyben, Szászcsáváson. Azóta a szászcsávásiak mondhatni európai hírűvé váltak, és az, hogy a családokban generációról generációra öröklődik az a hagyomány, és aki tenor szólamot énekelt a Cantus Firmust a családban, akkor a gyerekek is Cantus Firmust énekelnek, aki basszust énekelt, azoknak a családtagjai szintén. Szóval ez valami olyan csodálatos dolog, én szerintem, ami manapság Európában az, hogy ennyire tiszteljük, szeretjük a népzenénket, az egyházi zenénket, ez példátlan. Erre nagyon oda kellene figyelni és megőrizni ezeket a csodálatos hagyományainkat, mert azt hiszem, hogy mi olyan gazdagok vagyunk, hogy a noblesse oblige címén nem lehetünk felelőtlenek.
Édesapád hogyan találkozott ezzel?
Na most ő úgy találkozott ezzel a dologgal, hogy ugye folyamatosan ő gyűjtött népzenét. Annak idején a Székely Népi Együttes karmestereként kezdte a pályafutását, és hát zeneszerzőként is természetesen. Ezzel a dologgal járt az a felelősség is, és hát Kolozsváron a tanára Jagamas János volt, aki Kodály növendék volt, tehát ezek a dolgok így öröklődtek tovább, és az a fajta hivatástudat, amit a Kodály növendékek is Erdélyben képviseltek, az, hogy nem csak zeneszerzőnek vagy előadó művésznek kell lenni, hanem mellette sok más mindent kell csinálni. Tehát ugye, mint egy picit az ozorai huszárok, hogy a nagy hadsereg látszatát keltve a hadszíntéren rohannak, és legyőzik az ellenséget azzal, hogy más tevékenységet is végeznek, és nem csak beállnak szakmailag bizonyos rétegbe, és csak azt csinálják. Nos, tehát ő gyűjtött a népzenét, és akkor a kollégái, akik felhívták a figyelmét arra, ők néprajzosok voltak, de nem voltak profi muzsikusok. Én emlékszem, hogy én gyerek voltam, elmentünk Százcsávásra, hogy akkor felgyűjteni ezeket a dalokat, amiket énekelnek, és akkor elmentünk a Százcsávási templomban egy istentiszteletre, és akkor ezen a református istentiszteleten úgy indult a vasárnapi ceremónia, hogy elhangzott a magyar himnusz. Na most a magyar himnusz a templomban elhangozhatott akkor, máshol nem. És úgy szólalt meg, hogy ebben a 18. századi harmonizálásban, és nem az Erkel Ferenc féle harmonizálásban, mert ők azt ismerték. És akkor volt a himnusz, és akkor ők azt úgy harmonizálták meg, ahogy a 18. században a hagyományok megkövetelték. És valami fantasztikus, tehát az ember libabőrözött, mert úgy szólalt meg, és olyan erővel, és olyan mélyről, és őszintességgel, hogy én arra emlékszem, hogy ott gyerekként ültem, és rázott a libabőr, mert olyan szép volt. No, és akkor ugye ő ezt fölgyűjtötte, és hát különböző írásaiban erről írt, le van jegyzetelve, és hát ugye, ami csodálatos ebben a dologban, hogy megjelent 1999-ben az MMA-nak az aranydiát is kiérdemelte ezzel, mind a 400 zsoltár le van írva, tehát nem csak a zsoltároknak a lejegyzése és a, mondjuk a hibák kijavítása is megtörtént, hanem az egész harmonizációnak a mikéntje, hogy azt hogyan kell csinálni. És én nagyon hálás vagyok a Szent Efrém férfi karnak, mert a Bubno Tamásék megtanultak jó pár zsoltárt. Én nagyon szeretném, hogyha mind a 400 zsoltárnak egyszer elkészül a felvétele is. De hát azok a hangversenyek, ahol a Tamásék énekelték ezeket a zsoltárokat, ott mind fantasztikus hatása volt a közönségre. Úristen, kedvezz meg innikem, kegyes ügyet szerint könnyelő rajtam.
Szabó Csaba, Genfi Zsoltárok sorozatából az 51. Zsoltár feldolgozását hallottuk, a Szent Efrém férfi kar énekelt. Mai műsorunkban a 90 éve született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutatóra, fia Szabó Péter Gordonka művész történeteivel emlékezünk. Szabó Csaba C-dur szonatináját hallgatjuk, és ennek van egy nagyon érdekes alcíme, mi mindent jelent ez, hogy visszatekintve.
Igen, ez a mű annak idején a Durko Zsolt felkérésére készült a Magyar Rádió részére, akkor Durko Zsolt úgy gondolta, hogy hát édesapám az átköltözést követően, ami 88 decemberére tevődik vissza, természetesen egy 50-valahány éves embert, ugye hát 36-ban született, megviselte az, hogy ő el kellett hagyja a szülőföldjét. Az, hogy miért kellett elhagyja, hát az összeköthető a diktatúrának az elszabadult ágyújával, és összeköthető azzal is, hogy ő akkor abban az időben egy nagyon nagyszabású népzenei gyűjteménynek a lejegyzésével foglalkozott, ami teljes mértékben tilos volt abban az időben, és pedig a csángó magyar daloknak a lejegyzésével, a módvai csángokról beszélünk, és hát ugye teljesen tiltott volt a moldvai csángókat, hogy mondjam, meglátogatni, mert ugye ők zsákfalvakban élnek mind a mai napig, és a falu előtt rendőr autó állt minden esetben, és senkit nem engedett be, hogy akár a zenét, vagy a nyelvi részét a dolgoknak különböző tudósok ezt feldolgozzák. És akkor hát édesapám kertek alatt, aztán a csángók jöttek hozzánk Marosvásárhelyre, tehát átszöktek tulajdonképpen, és akkor a gyűjtés végleges formája az így alakult ki, és ezen a lejegyzésen dolgozott, és hát úgy dolgozott, hogy ilyen kotta papír csíkokra jegyezte le a hangzó anyagot, és hát akkor ugye voltak ezek a kazettofonnak nevezett csodák, amivel a felvételek készültek. Azért kotta csíkokra és azért kazettofon, mert hogyha véletlenül az állambiztonság kopogtatott az ajtónkon, akkor be tudta tenni egy dobozba mindezt, és azt eldugtuk, hogy ne találják meg. Tehát ez így készült, és akkor ez a lejegyzés átkerült Magyarországra, és az első kiadás az a Hét Torony kiadónál volt, és második János Pál pápa őszentségének eljuttattuk ezt a csodálatos anyagot azzal, hogy próbáljon megsegíteni azon, hogy a csángó falvakban a katolikus misék azok ne román nyelven történjenek, hanem magyar nyelven kellene mégis. Ez irányban remélem, hogy lesznek pozitív változások. Tehát visszatérve, mert elkanyarodtunk a szonatinától egy kicsit, tehát a szonatina Durko Zsolt felkérésére készült, és azért is, mert ők nagyon jó barátok voltak, tehát az a generáció, hogy Bozai Attila, Durko Zsolt, Balassa Sándor, nem szeretnék tovább neveket sorolni, mert biztos, hogy ki fogok hagyni valakit, tehát nagyon közel álltak egymáshoz, és úgy ítélték meg a barátai, hogy kellene segíteni neki, hogy ne csak a zenetudományi részével foglalkozzon a szakmának, hanem kezdjen el komponálni. És ez az első darab, amit Magyarországon született, és mi ezt a Várjon Dénes barátommal fölvettük zé-felvételre, ez a felvétel hallható. Thank you.
A műsor záró részlet is különleges alkotás része. Szomorú a története, hiszen már az az időszak, amikor édesapád eltávozott erről a világról, viszont itt hagyott egy gyönyörű ajándékot a Szent Cecília misével.
A Szent Cecília mise, igen, az egy kicsit engem is érzékenyen érint, amikor erről beszélek, mert az, hogy valakinek van egy nagyon különleges kapcsolata, nem csak a zenével, hanem van egy olyan lelki kapcsolata, ami a nemzetéhez köti, az összes kultúrájával együtt, tehát a magyar egyház zene tisztelete, református a család, az, hogy ő mennyire elhivatottan volt kálvinista, nem nyakas kálvinista, de azt, amit tisztelni és szeretni kell a reformációban, az a egész életén keresztül élt, és a családját is erre nevelte. Tehát amikor meg volt tiltva az, hogy templomba járni, ugye a diktatúrában, vagy esetleg az, hogy gyerekeknek a keresztelője, az is csak titokban történhetett meg. Szóval ezeket manapság a mai fiatalok nem igazán tudják megérteni, mert azok teljesen vadidők voltak mindenféle szempontból. Viszont volt egy olyan különleges kapcsolata neki, hogy mondjam, a megfoghatatlannal. Valahogy, amikor ő elment, ez is példáz azt, amit megpróbálok illusztrálni, ezeket nagyon nehéz szavakban megfogalmazni. Tehát ez a Szent Cecília misé, ez Másónak a madrigájaira épül, rengeteg Másó idézet felhangzik, ez egy 30 perces, nagyon komoly alkotás. Ő ezt befejezte május 22-én, és május 23-án elment. Tehát az, hogy az utolsó gondolata az a zene védőszentjével volt, a Szent Ceciliával, ez is megpróbálja azt példázni, amit el szeretnék mondani, és amit nagyon nehéz elmondani.
Amen.
Szabó Csaba Szent Cecília miséjének 12. első motetta, 13. második motetta és 14. Ite missa est tételét hallottuk. Gavodi Zoltán és Cser Péter énekelt a Magyar Rádió énekkarának női karát és a Magyar Rádió kamara együttesét Strauss Kálmán vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Szabó Csaba, erdélyi magyar zeneszerző, zenetudós, népzenekutató emlékét idéztük, fia Szabó Péter Lisztias Gordonka művész a Budapesti Fesztivál Zenekar szóló csellistájának történeteivel. Nagyon köszönöm Szabó Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hétfői műsorunk ismétlését hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra.